Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit világhálós Isten tiszteletünkön, és újra elmondom, adjuk meg Istennek azt a tiszteletet otthonainkban, a képernyők előtt is, ami őt nem csak itt a templomban, hanem életünk minden idejében megilleti. Ha úgy döntöttünk, hogy részesei leszünk ennek az Isten tiszteletnek a közvetítés által, akkor vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, ha van, kapcsoljunk ki minden egyéb olyan dolgot, ami a figyelmünket elvenné és elterelné Urunkról és az ő üzenetéről, és így szánjuk oda magunkat neki ebben az órában. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten ravatalok mellett álltunk. Mind a két temetésünk 21-én volt, pénteken. 10 órai kezdettel az óbudai temetőben utolsó földi útján kísértük Hobor László 65 esztendőt élt testvérünket. Ugyanezen a napon tehát 1 órai kezdettel szintén az óbudai temetőben Gyenizse Sándor 92 esztendőt élt atyánk fiától vettünk búcsút. Isten vigasztaló kegyelmét hirdettük, imádkoztuk a családoknak és a családokra, és ezt fogjuk tenni ezen a mai Isten tiszteleten is. Isten adjon nekik békességet gyászukban. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten éltet, az elkövetkezendő héten, kedden, csütörtökön és szombaton fogunk jelentkezni a világhálón keresztül. Ma délelőtt 11 órától gyermekek számára gyermekisten tiszteleti anyag lesz elérhető a gyülekezet YouTube csatornáján. Szeretettel hirdetem, hogy vasárnaponként 4 órától 5 óráig délután az iratterjesztésünk nyitva tart, tehát akik szeretnének keresztjén irodalmat vásárolni, az előírások betartása mellett ma délután is 4 órától 5 óráig ezt itt megtehetik. Megköszönjük a testvérek minden némű adományát, imádságát, amely a gyülekezeti életünket támogatták és támogatják, és szeretettel kérjük az elkövetkezendő időben is ezt, hogy fönn maradhasson közöttünk Isten igéjének szolgálata, az ő igéjének hirdetése, hogy fönn maradhasson közösségünk. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük szép bibliai hitvallásunkat, a 23. Zsoltárt, a 23. Zsoltárunk mindhárom versét. Az első vers így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom.
Vagy én már vesződés gótod, megvigasztal engem, és nekem az én ellenségim ellen asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. Az én fejemet megkened olaj,
negyedik úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Ezek a kérdések és feleletek annak a nagyobb fejezetnek a részei, amelyben az ember nyomorúságáról fogalmazzuk meg a Biblia alapján hitünket. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében olyat kíván tőle, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem, sőt, felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örökké való büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is. Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse. Hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk, testvérek. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy minden időben, szívünkben, lelkünkben és értelmünkben tudjuk és valljuk, és komolyan vegyük azt, hogy a te ítéletedre méltók vagyunk. Bocsáss meg nekünk, amikor úgy gondolkoztunk és úgy gondolkozunk magunkról, hogy van bennünk olyan és annyi jóság, hogy érdemeljük azt, hogy te is jó legyél hozzánk. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindig is érezzük azt, és tudjuk, sem önmagunk, sem mások előtt ne tagadjuk, hogy bűnösök vagyunk, akik a te kegyelmedre és irgalmadra szorulunk. És legyél könyörületes hozzánk abban is, hogy megértsük, hogy ezek a bűnök noha a te ítéletedet vonták és vonják magukra, mégis arra bátorítanak bennünket, hogy hozzád, hogy egyedül te hozzád jöjjünk. A te fiad az Úr Jézus Krisztus által, aki a mi megváltónk és aki a mi igaz pásztorunk. Ezért jövünk most is mi bűnös emberek, az ő közbenjárásával te hozzád, mennyei édesatyánk. és őre áll nézve, kérjük a te irgalmadat és kegyelmességedet, hogy gyakorold azt fölöttünk ebben a mostani órában is. Engedd, hogy igédet megértsük, és engedd, hogy megértsük azt is, amire a te igéd bennünket mozdít, kötelez, bátorít. Könyörülj meg rajtunk, hogy akaratunkkal, egész életünkkel odaszálljuk, odaadjuk magunkat mindannak megcselekvésére, amire bűneinktől megszabadítva bennünket képessé teszel. Tisztogass meg bennünket, mutass nekünk utat, öntsél erőt a mi tagjainkba. Különösen is kérjük ezt gyászoló testvéreinkre nézve. Emlékezzél meg őróluk is, bajukban, kétségbeesésükben, hajolj le hozzájuk, és engedd meg nekik, hogy hozzád térjenek, hozzád forduljanak, hogy nálad a te közelségedben vigasztalódjanak mindazáltal, amit te most nekik is üzensz. Úrunk, kegyelmességeddel töltsd be azoknak helyét életükben, akiket elszólítottál közülük. És engedd meg, hogy meglássák benned életüknek legfőbb támaszát, legfőbb vigasztalóját. De adjad ezt betegeinknek, adjad ezt mindazoknak, akik elesettnek érzik magukat, akiket különböző veszteségek értek. Úrunk, segíts meg bennünket, hogy szív szerint hadd tudjunk végre hozzád térni és hozzád fordulni, hogy megtapasztalhassuk egyen-egyenként mindnyájan, hogy te erős, kegyelmes Isten vagy. Kérünk, hallgasd meg most a mi könyörgésünket a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amelyet a Zsoltárok könyvéből olvasok ezen a mai napon, méghozzá heti Zsoltárunkból, a 27. Zsoltárból. A 27. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcongoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, hogy milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk minden héten ad és mutat nekünk egy zsoltárt olvasásra. Talán nem mindenki olvassa el ezeket a zsoltárokat, de bátorítom a testvéreket, többször is szoktam ezekről a zsoltárokról prédikálni. A zsoltárok könyve ugyanis egy különös gyűjtemény a Bibliában. Sokféleképpen lehet a 150 zsoltárt kategorizálni, én azonban éppen a heti zsoltárunk, a 27. zsoltár alapján arra hívom fel a testvérek figyelmét, miszerint talán éppen a zsoltárok könyve az, ami a legközelebb visz bennünket a szerzőknek a szívéhez. Aki olvassa a Bibliáját, az tudja, hogy az Ószövetség döntő része leíró jellegű, és tulajdonképpen az Új Szövetségben sem jutunk el legtöbbször az íróknak a személyéhez, vagy csak nagyon érintőlegesen. A zsoltárok könyve ellenben ebben egy nagyon egyedi könyv és gyűjtemény, mert ahogy mondtam, nagyon is közel visz bennünket az író legbensőbb gondolataihoz, érzéseihez, az ő szívükhöz. Olyan élethelyzetben született a zsoltárok jó része, ami a szerzőnek személyes élethelyzete volt, és ebbe a személyes élethez tudjuk meghatározni rá, miről itt Dávid is ír, megpróbál legelőször is a saját erejéből védekezni, szövetségeseket keres, aztán, ha mégsem sikerül visszaverni a támadásokat, akkor a legtöbb ember végül átkozódva elmenekül. Szídja azokat, akik rátámadtak, elátkozza azokat, akik hamisan tanúskodtak ellene, és menekül, ahogy tud. De Dávid nem ezt teszi. Ebből a zsoltárból kiderül, hogy Dávid ebben az élethelyzetben mit tett. Azért kell nekünk ezzel foglalkozni, és azért kell tanulnunk tőle, mert mi istenfélő emberek, keresztjén emberek egyre többször esünk és kerülünk hasonló élethelyzetbe, mint amiben Dávid is járt. Nem árt nekünk az, hogyha megtanuljuk, hogy bizonyos élethelyzetekben hogyan kell viselkednünk. Nem árt az, hogyha fölkészülünk előre, hogyha ilyen élethelyzetbe kerülünk. Mi az, amit tehetünk? Az az igazság, hogy nem kell rögtönöznünk, nem kell a spanyol viaszt újra feltalálni, mert már voltak, akik Isten kegyelméből hasonló élethelyzetben utat mutattak és utat mutatnak nekünk. Én ezért is bátorítom a testvéreket arra, hogy olvassuk nyitott őszinteséggel a zsoltárok könyvét, és tanuljunk belőle ezekből az őszinte vallomásokban, nem csak a mára, hanem a holnapra nézve is, bizonyos helyzetekben mit és hogyan kell megtennem. No, lássuk csak, mit tesz Dávid. Alapvetően ez a zsoltár tartalmilag három szakaszra osztható. Az első hat versben Dávid kimondja az ő bizonyosságait, és ezzel elsősorban hozzánk szól, olvasókhoz. A 7. versről a 12. versig terjedő részben Dávid Istenhez beszél, amit imádságnak nevezünk. A 13. és 14. versekben pedig Dávid újra bizonyságot tesz, méghozzá még erősebben, mint ahogy ezt megtette az első részben, és kiszól nekünk is, és bátorít bennünket, olvasókat. Egy kicsit most nagyítót tartunk e három szakasz fölé, és így vizsgáljuk meg őket. Az első szakasz tehát a szorongatott helyzetben levő Dávid vallomása. De nézzük csak, miközben egy bizonyos helyzet, egy bizonyos történés váltja ki most ezt az élethelyzetet, ő arról egyáltalán nem beszél. Nem beszél róla. Nem nevezi meg ellenségeit, nem nevezi meg azokat, akik hamisan tanúskodnak ellene. Miről szól ez az első 6 vers, testvérek? Ebben a szorongatott élethelyzetben? Ebben az Dávid ellehetetlenítését célzó élethelyzetben? Megdöbbenünk, mert arról szól ez a 6 vers, hogy Dávid mit hisz Istenről, az ő uráról. Nem az ellenségekről beszél, nem arról beszél, hogy hogy került ő bele ebbe a helyzetbe, hanem arról kezd legelőször szólni, hogy mit hisz Istenről, az ő uráról. Az első 3 versben Dávid arról beszél és azt mondja el, hogy nem fél és nem retteg, mert tudja, hogy Isten ura a helyzetnek. Dávid alól kicsúszni látszott a talaj, megrendültek az ő bizonyosságai, de 3 versben arról beszél, hogy mégse fél, és ez az ő félelme arra alapszik, hogy Isten, akinek ő a gyermeke, akihez ő tartozik, akivel szövetségben van, Isten ura ennek a mostani helyzetnek is. A 4.-5. versben ebből következik az, hogy mivel így tekint Istenre, arról beszél, hogy nem akar elszakadni Istentől. Mivel tudja, hogy Isten ura a helyzetnek, ő ott akar lenni, ahol Isten van. Sajátosan fogalmazza meg Dávid, azt mondja, házában akar lakni. Látni akarja az Istent. Azt jelenti ez, ott akarok lenni, ahol Isten van. Azt akarom, hogy ő velem legyen, és én ő vele. És aztán ennek az első szakasznak az utolsó versében, a 6. versben arról szól, hogy ugyan nehéz az ő élethelyzete, mégis emelt fővel áll, és örvendezve, énekelve gyakorol közösséget Istennel. Magyarán azt mondja el Dávid, hogy nem borulok be önmagamba, nem borulok be a helyzetbe, hanem bizony én emelt fővel, örvendezve éneklek az Úrnak, és így közösségben vagyok vele. Kedves testvéreim, Dávid nehéz élethelyzetében legelőször is kimondja az ő bizonyosságait. Maga előtt is megfogalmazza, és nekünk is megfogalmazza a Szentlélek vezetése alatt azt, hogy mi az ő életében a biztos pont. Tudja, hogy Isten ura a helyzetnek, szíve vágya, hogy Istennel legyen és maradjon, és ebben gyakorolja is magát. Örvendezve, énekelve gyakorol közösséget az Úrral. Áttérünk a 2. szakaszra, amiben azt mondtam, hogy ezek után, miután megfogalmazza ezeket a bizonyosságait Dávid, elkezd Istenhez is beszélni. Azaz egy imádságot mond el Dávid. Noha ezek a döntő bizonyosságok vannak Dávid szívében, mégis, amikor elkezdjük olvasni ezt az imádságot, azt vesszük észre, hogy Dávid méltatlannak tartja magát. Tisztában van a méltatlanságával. A legtöbbször azt gondoljuk, hogy ha kellő ismerettel bírunk Isten személyéről, Isten dolgairól, akkor már méltóbbak vagyunk arra, hogy ő ránk figyeljen. És megdöbben bennünket az, testvérek, hogy noha Dávid szíve tele van ezekkel a bizonyosságokkal, kimondja az ő elhatározásait, mégis érzi és tudja a méltatlanságát, ezért alázatosan kéri ebben az imádságban mindenek előtt, a 7. verstől a 9. versig Istennek a lehajlását. Alázattal kéri azt, hogy Isten forduljon hozzá. Aztán a 11. versben azt kéri Istentől, hogy mutassa meg az utat. Hogy ebben a mostani élethelyzetben neki mit kell tennie. Istentől kér útmutatást. Nem hagyatkozik Dávid a maga bölcsességére, nem hagyatkozik a maga indulatára, nem hagyatkozik a hatalmára, a barátok jó tanácsaira, hanem azt kéri Istentől, hogy te mutasd meg nekem, hogy ebben az élethelyzetben, amikor rám támadtak, amikor el akarnak lehetetleníteni engem, amikor hamis tanúkat hoznak és sorolnak ide, hogy engem lehetetlenné tegyenek, mit csináljak? És miután ezt az útmutatást kéri, a 12. versben Istentől azt kéri, hogy Isten legyen kegyelmes hozzá. Ne dobj oda engem nekik. Dávid érzi, hogy méltatlan ő arra, hogy Isten őt megmentse. Nincs benne semmi olyan dolog, ami miatt Istennek ragaszkodnia kellene hozzá. Ha ez így lenne, nem kérné Istentől azt, hogy hajoljon le hozzá. Mégis úgy kéri Dávid Isten, ne dobj nekik oda. Ne próbálj meg engem ebben a próbában. Így is lehetne ezt fordítani. Ne tégy velem olyat, amiben esetleg nem tudok megállni, ami erőn felül való. Légy kegyelmes hozzám. És itt érkezünk el ezután az imádság után a 3. egységhez, amiről azt mondtam, hogy egy bizonyságtétel, egy még erősebb bizonyságtétel, mint az első, ugyanis azt mondja Dávid a 13. versben, hogy tudja, hogy Isten meg fogja őt hallgatni. Értik a testvérek, Dávid elmondta a bizonyságát legelőször, aztán beszélt arról, hogy valójában nincs benne semmi méltóság, ami alapján remélhetné Istennek a jó indulatát, de kéri Isten kegyelmességét, és miután elmondja ezt az imádságot, azt mondja nekünk, olvasóknak Dávid, hogy tudja, hogy Isten meg fogja őt hallgatni. Tudja, meg fogom látni, azt mondja, még meglátom Isten jóságát az élők földjén. Nem fogok elveszni. Nem fogok meghalni. És aztán, miután ez a bizonyosság ott van a szívében, jön a záró vers, a 14. vers, ami neked meg nekem szól, azt mondja Dávid ezek után az olvasóknak, bátorítva bennünket, reménykedj az Úrban. Légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Azt mondja el Dávid, támaszkodjál te is Istenre. Mindarra, amit Istenről tudsz, megvalva a te méltatlanságodat, tudva azt, hogy az ő kegyelmére szorulsz, reménykedjél benne, bízzál benne. Légy erős és bátor szívű, azaz semmit ne kételkedjél. Ahogyan mondtam, testvérek, Dávid egy nagyon nehéz élethelyzetbe kerülve, amelyet ugyan pontosan nem ismerünk, de amelyre ő céloz, írta meg ezt a zsoltárt, és jegyezte le számunkra Isten szent lelkének indítatására azt, hogy ő mit tett, és ezáltal Isten tanít bennünket arra, hogy nekünk hasonló élethelyzetben mit lehet és mit kell tennünk. Azt gondolom, hogy talán lassan túl általánosnak tűnik, és van ebben valami ördögi, amikor azt mondjuk, hogy Isten népe egyre nehezebb helyzetbe kerül ebben a világban. Olyan nagyon általánosnak tűnik, és talán a válunkat is megrándítjuk erre. De ne vegyük ezt annyira félváról, testvérek. Döntő kérdés, hogy a hívő emberek, az igazi Isten félők egyre nehezebb helyzetükben mit csinálnak, és mit csinálhatnak ebben a világban. És ez a zsoltár most bennünket is, mindannyiunkat szépen eligazít. Amikor az Isten félők nehéz helyzetéről beszélünk ebben a világban, akkor a legtöbben a tőlünk jóval keletebbre eső világ részben dúló nyílt keresztjén ellenességre gondolnak. És ezt azzal azonosítják. Azokra gondolnak, akik mártírjai ma is vérükkel és életükkel a keresztjén hitnek és magának Istennek. De mivel a világnak ez a része messze van tőlünk, ezért olykor meg is rendülünk ezen, annyira azért nem szokott padlóra küldeni bennünket, európai keresztjéneket. Valójában azonban szeretném, ha a testvérek szeme nyitva lenne arra, vagy megnyílna arra, hogy a keresztjén ellenesség nem ebben merül ki a világban. A világban egy hatalmas támadás van már folyamatban. Nem eljövendő, hanem ha úgy tetszik, már nyakig benne vagyunk ebben a támadásban, ami Isten ellen folyik, és nyilvánvalóan egyre kevésbé eltitkolható módon azok ellen is folyik, akik Istent komolyan veszik. Ne gondoljuk azt, hogy ez nem így van. Azért, mert a média erről nem tájékoztat bennünket, azért, mert nem ezzel kezdődnek a hírek, attól még ez igaz. Lehet, hogy nem jó helyen tájékozódunk, s azért nem tudunk ezekről a dolgokról. A világban Isten ellen és azok ellen, akik Istent komolyan veszik, igen, igen komoly támadás és mozgolódás zajlik. Ez az Isten ellenesség abban válik leginkább kézzel foghatóvá, és ezt talán azt gondolom már szélesebb tömegek is érzékelik, hogy a világ elkezdett fellázadni Isten rendje ellen. Testvérek, ami keresztény hitünk és meggyőződésünk szerint az, ami ebben a világban alapvetően van, az nem egyfajta evolúciónak a terméke, nem egyfajta fejlődésnek egy állomása, hanem Isten teremtési rendje. Mi keresztények a Szentírás alapján azt valljuk, hogy ezt a világot Isten teremtette, méghozzá nem csak úgy, hogy elgurított valamit, és majd lesz belőle valami, majd történik valami, hanem Isten rendet adott ennek a világnak. Elég a Biblia első lapjait elolvasni, hogy az ember rájöjjön arra, hogy a kuszaságban, ami a teremtés előtt uralkodott Isten rendet tett, és szép rendben összeállította ezt a világot. Ezt értjük az alatt, vagy ezt is értjük az alatt, amit így nevezünk, hogy teremtési rend. Az Isten ellenesség abban válik a legegyértelműbben nyilvánvalóvá ma bárki előtt, hogy a világ tudatosan lázad Isten teremtési rendje ellen. Az ellen, ami a teremtésben olyan egyértelműen és meghatározott módon Istentől lefektetett, kimondatott, elrendeltetett. És az Isten ellen való lázadás abban is észrevehető, és abban is lelepleződik, hogy az embervilág lázad az ellen, amit Isten az ő kijelentésében adott nekünk. Mert Isten, ez a teremtő Isten beszélt hozzánk, méghozzá a kijelentésen keresztül. A Szentírás az, ahogyan Isten beszélt hozzánk, de beszélt hozzánk az ő szavával, prófétáink keresztül, amelyek nem maradtak meg a Szentírásban leírva, mégis Isten szava voltak, beszélt hozzánk legteljesebben az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által. A világ harca Isten ellen abban is áll, hogy az ember vitatkozik azzal, amit Isten kijelentett. Kételkedik, az ember elveti, és a maga eszével fölülírja azt, amit Isten kijelentett. Ezt a támadást azért nem érzékelik sokan, mert elég sajátos módon zajlik. Ez a mód napjainkban leginkább, ahogyan az ördög Isten kijelentésével és Isten rendjével szembefordítja az ember világot, abban áll, hogy a fogalmak, a szavak eredeti tartalmát elveszi, elveszti, és azokat új tartalommal tölti meg. Magyarán az ördög meghamisítja Isten igéjét. Meghamisítja Isten kijelentését. És ez konkrétan azt jelenti, hogy a világ kezébe veszi fogalmainkat, és maga kezdi meghatározni azt, hogy mit kell azokon érteni. Ez egy nagyon furfangos és alattomos támadás Isten ellen. Hogy a világ megmondja azt, hogy Isten mit gondolt, mit értett az alatt, amit kijelentett. Majd mi megtöltjük ezeket a fogalmakat azokkal a tartalmakkal, amit mi helyesnek gondolunk. Azt gondolom, hogy talán az egyik legkézenfekvőbb dolog az, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy kereszténység. Hogy mit jelent kereszténynek lenni, kedves testvérek, erről a világban nagyon sokféleképpen gondolkoznak, de csak nagyon kevesen gondolkoznak erről úgy, ahogyan a Biblia alapján kellene, hogy gondolkozzanak. Testvérek, ma a kereszténységbe minden belefér. Mert a világ ezt erőlteti, és így formálja át ezt a fogalmat, hogy a kereszténység azt jelenti, hogy te egy elvtelen ember vagy, aki mindig mindent elfogadsz, aki mindig minden előtt meghajolsz. Neked minden bele kell, hogy férjen. És nézzék meg a testvérek, azok, akik magukra aggatják ezt a jelzőt, keresztjének vagyunk, így is élnek. Az életükbe minden belefér. Nincsenek elvek. Nincs valaminek a következetes alkalmazása. És éppen ezért a kereszténység is változik. Ma nem úgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt. A világ megtöltötte, elvette ezt a fogalmat tőlünk ki a keresztjén, és megtöltötte azzal, amit ő akar a kereszténységben látni. Ezért, ha te keresztjén vagy, elvárja ez a világ azt, hogy fogd be a szádat, szolgáld ki a másikat, mert te keresztjén vagy. Hát nem ezt jelenti keresztjénnek lenni? Elveszi a kereszténységtől, az Isten félő emberektől a nemiség, a házasság fogalmát a világ, és megtölti valami egészen mással, mint amivel Isten azt megtöltötte. Nemiség már nem csak kétféle van. Nemi önazonosság, nem tudom megmondani pontosan, de 200 körül járunk a világban. A házasság sem egy férfinek és egy nőnek életre szóló, elkötelezett, szeretett kapcsolatát jelenti ma már. Az ördög elveszi, megtölti egy másfajta tartalommal, és aztán így forgalmazza a világban. De hasonló dolgok figyelhetők meg akkor, amikor a bűn fogalomról beszélünk, amikor a kegyelemről beszélünk, és azt gondolom, hogy talán nem is kell mondanom, a szeretet fogalma is igencsak mással van tele, mint amivel eredetileg a Szentírás szerint tele kellene, hogy legyen. De még Isten személye is ilyenné lett. Az istentelen világ akarja meghatározni, hogy mit kell Isten alatt érteni. Mindig megdöbbentő számomra, amikor Bibliát nem ismerő emberek megpróbálják elmagyarázni nekem, meg a keresztényeknek, hogy kicsoda Isten. Testvérek, ez egy nyílt támadás Isten rendje, Isten személye ellen. Döbbenjünk rá, és vegyük észre, hogy használjuk még ezeket a fogalmakat, de már egészen mást értünk alatta, már egészen más a tartalma. Ez egy globális és óriási támadás az eredeti ellen. Egy hatalmas hamisítás. Ha valaki pedig szót emel, és az eredeti bibliai tartalmat mondja ki, az mindjárt közellenséggé változik. Arra mindjárt rásütnek egy bélyeget. Azt gondolom, hogy akár még az egyházban is előfordulhat ez, hiszen az egyház gondolkozása is egyre jobban torzul. Sokszor megdöbbentő az, amikor az egyházban is úgy beszélünk, hogy újra kell fogalmazni a dolgokat. Testvérek, az egyház nem fogalmazhat újra dolgokat, mert a dolgokat Isten kijelentette. És ha így beszélünk, hogy újra kell fogalmaznunk a dolgokat, akkor azt mondjuk ki, hogy tulajdonképpen bele akarunk simulni ennek a világnak az Isten ellenességébe. Majd megtöltjük új tartalmakkal azokat a fogalmakat. Testvérek, akik szeretjük az Urat, és az ő kijelentése alapján szeretjük a mi Urunkat, Istenünket, tanuljuk meg Dávidtól, ki kell mondjuk azt, amit hiszünk róla. Ki kell mondjuk önmagunknak, és ki kell mondanunk azoknak, akik körülöttünk vannak, hogy mit hiszünk Istenről. Ezek a fogalmak és ezek a tartalmak, hadd szabadjon így mondanom, Istentől le vannak védve. Nincs joga senkinek sem arra, hogy megváltoztassa azt, amit ezeken értenünk kell és lehet. Azt kell értenünk minden dolog alatt, amit Isten ért alatta. És ezt nekünk ki kell mondanunk. Ugyanúgy, ahogy Dávid is megfogalmazta a maga helyzetében. Nem szabad félnünk. Emelt fővel állhatunk. Miért? Azért, mert Dávid megtanított bennünket arra, hogy Isten ura a helyzetnek. Nem az ember uralja ezt a világot, még ha el is hiteti önmagával, hanem Isten uralja ezt a világot. És ha nem akarunk elszakadni tőle, ha egyek akarunk vele lenni és maradni, akkor ki kell mondani magunknak is, meg a hallgatóinknak is, amit Isten mond magáról, mert ebbe kapaszkodhatunk bele mi magunk is. Nem engedhetjük azt, hogy az eredetitől idegen, hamis tartalmakkal teljenek meg szavaink és fogalmaink. Hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy a mai hívő emberek bizonytalanságának oka pontosan abban áll, hogy már nem hisszük, hogy amit Isten mond, az azt is jelenti, amit ő mond. Elhittük, hogy Isten nem azt mondja, amit mond. Hogy azok a szavak nem azt jelentik, amit Isten mond. Ez a világ, a világnak az Isten ellen való támadása, gondolkozásmódja, mintha elsodort volna bennünket. Kedves testvérek, erősítsük meg magunkat. Amit Isten mond, az azt is jelenti, amit ő kimondott. Másfelől tanuljunk meg imádkozni. És ezt tegyük meg úgy, hogy noha az ő gyermekei vagyunk, akik hiszünk ő benne kételkedés nélkül, mégis méltatlanok vagyunk. Bűnös emberek vagyunk. Kérjük szüntelenül a mi Urunknak a lehajlását, hogy tekintsen reánk. Kérjük tőle az, hogy mutasson utat. Testvérek, a leghívőbb ember is csinálhat borzalmakat, ha izomból cselekszik, ahogy ezt ma szokták mondani. Imádkoznunk kell 2021-ben is, hogy Isten vezessen bennünket, hogy ezekben az élethelyzetekben mit tegyünk, és legfőképpen könyörögjünk Istenhez azért, hogy ne dobjon oda bennünket. Nem bírunk ki mindent. Legyen irgalmas és kegyelmes hozzánk, ne dobjon oda bennünket ellenségeink elé. Ha így tudunk imádkozni, akkor megerősödhet benne a mi szívünk és lelkünk. És mondjuk csak ki magunk előtt, meg mások előtt is, hogy hiszünk ő benne. Mi meg fogjuk látni az ő jóságát. Nekünk még sincs félnivalónk. Bátorítsuk egymást is a reménységre. Ezzel szeretném ezt a mai ige magyarázatot is befejezni, hogy bátorítom a testvéreket, ne rettegjünk. Isten ura a helyzetnek. Bátorítom a Zsoltár szavával a testvéreket, reménykedjünk az Úrban. Nem fog odadobni bennünket, nem fogunk elveszni. Legyetek erős és bátor szívűek, kedves testvérek, akik hisztek Jézus Krisztusban, akik ő érette Isten gyermekeinek, valljátok magatokat, legyetek erősek és bátor szívűek, és reménykedjetek és reménykedjünk az Úrban, aki elhozza az ő igazságát, felfedi az ő hatalmát. Mindazokat pedig, akik Istenre támadnak ebben a világban, arra intjük, hogy térjenek meg Isten ellenességükből, gonoszságukból, Isten igéjének kicsavarásából, hamisításából forduljanak oda Istenhez, amíg tart a kegyelmi idő. Talán kegyelmet nyerhetnek, ha az Úr irgalommal és Jézus Krisztusért szeretettel fordul hozzájuk. Tegyük ezt meg mindnyájan, akik méltatlanok vagyunk ugyan, de méltatottak, akik halottak voltunk, de Krisztus által feltámasztattunk. Siessünk a mi Urunkhoz, legyünk erősek és bátor szívűek ő benne. Amen. Mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 475. dicséretünket énekeljük mindhárom versével. A 475. dicséretünk első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk, kért Uram, ó ne vess meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevébe, ha kérünk. Keresetek buzgón és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok. Erőt ne vegyen, mi rajtunk légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép onán, hadd, hogy zenkessünk örök.
Imádkozzunk, testvérek! Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki kijelentésed által emlékeztetsz bennünket arra, hogy mint minden időben most is ura vagy a helyzetnek, a mi helyzetünknek, a mi élethelyzetünknek is. És ezért köszönjük, hogy reménységgel és erős szívvel támaszkodhatunk te reád, és mindazokra a te ígéreteidre, amelyeket a téged félőknek adtál. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem ismerjük mindazt, amire föl lehetne állnunk, mindazt, amiből erőt meríthetnénk. Kérünk, segíts meg bennünket abban, hogy megértsük és elhiggyük, hogyha Jézus Krisztusért a te gyermekeid vagyunk, akkor a te atyai javaid mind a mieink. Annak ellenére, hogy méltatlanok vagyunk a te jóságodra, mégis bízhatunk és reménykedhetünk te benned, aki hozzánk fogsz fordulni és meg fogsz bennünket erősíteni. Mivel te ilyen hűséges vagy hozzánk, arra kérünk, taníts meg bennünket is hűségesnek maradni te hozzád. Hinni azt, hogy amit te mondtál, igaz, úgy tökéletes, megváltoztathatatlan és örök, ahogyan azt kijelentetted. Add nekünk, Urunk, a te kijelentésed, a te igéd felé ezt a bizalmat, szomjúságot annak megismerésére, elhatározást annak megtartására. Óvjál meg bennünket attól, hogy lázadókká legyünk, ellened harcolókká váljunk. De arra kérünk, taníts meg bennünket a benned való megállásra, az igazságait hűséges megvallására, és arra kérünk, ne dobj oda bennünket ellenségeink elé. Köszönjük te neked, hogy kegyelmes és irgalmas Úr vagy, aki megsegítettél mindez idáig, és meg is fogod segíteni minden időben azokat, akik hozzád vágynak, akik a te szövetségesben hűségesek te hozzád. Amen. Folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 416. dicséretünk éneklésével zárjuk. A 416. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Krisztus, én életemnek, te vagy reménysége.
Királyához, ó Jézus!
Isten velünk, viszontlátásra, áldás békességet kívánok.